Következő műsorunkban Székely János püspök atya előadását hallhatják a kereszténység jövőjéről. Az előadás a Szombathelyi Egyházmegye Nehéz Kérdések, Világos Válaszok című sorozatának részeként hangzott el.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mai esti témánk a nyugat válsága, a nyugat hittől való eltávolodása is, hogy van-e kiút ebből a fajta kereszténységtől való eltávolodásból. Hadd kezdjem azzal, hogy hála Istennek a föld lakossága egésze körében a vallásosság egyáltalán nem csökken. Ellenkezőleg folyamatosan növekszik. Jelenleg a földünk lakosságának kb. 16%-a az, aki teljesen vallástalan. És ez az arány folyamatosan csökken. 40 év múlva úgy becsülik, hogy kb. 13% lesz csak olyan ember, aki a vallástól teljesen távol áll. Hadd mondjak néhány konkrét adatot, hogy hogyan alakul a kereszténység létszáma a földünkön, a kelet-ázsiai régióban. 1970-ben a régió mindössze 1,2%-a volt keresztény, jelenleg 10%, majdnem meg tízszereződött, alig 50 év alatt. Afrikában 1910-ben, tehát kb. 110 évvel ezelőtt a kontinensnek 9%-a volt csak keresztény, kb. 12 millió ember. Jelenleg Afrikának kb. 49%-a keresztény, 630 millió ember. A földünkön nem csökken a vallásosság, hanem folyamatosan nő. Az ember, ha lehet így mondani, javíthatatlanul vallásos. Mert ez diktálja a fejünk, keressük a gyönyörű ámulatba ejtelen szép világ okát, és ez diktálja a szívünk is. Tapasztaljuk, amikor gyermek születik, amikor az ember szeret, amikor hallja a lelkiismerete hangját. Ámulattal nézi a szép dolgokat, a világban rejtőző, gyönyörű szépséget, rendet. De akkor is, amikor a halál a szenvedés tényével szembesül és megérzi, hogy valami van a halál után is, érezzük a végtelenséget. Úgy is hívják ezeket a határélményeket, hogy végtelen tapasztalatok. Tehát a fejünk is, a szívünk is ezt diktálja. Egyre több a vallásos ember, azért is, mert hívő embereknek a világ minden területén sokkal több gyermeke születik, mint nem hívőknek. Ez így van legszegényebbek között, de így van középosztályban, és a leggazdagabbak között egyaránt. Valamint nagyon sok megtérés van szerte a világon, főleg eleven hiteles egyházi közösségekbe nagyon sokan térnek meg. Például Kínában a materializmusnak a rettenetes sivatagja után nagyon sokan keresik az igazi megélt hitet. Vagyis az a fajta vallásos válság, amit itt Nyugat-Európában és Közép-Európában látunk, hála Istennek egyáltalán nem általános. Ez a nyugati kultúrának a sajátossága. Mi ennek az oka? Hadd idézzek föl néhány gondolatot Benedek pápának egy nagyszerű könyvéből, nem tudom, hogy tudjuk ezt olvasni, nagyon javaslom megvásárolni, olvasni. Benedek pápa tanulmányai, politika, szabadság, hagyomány, kereszténység és Isten kérdés Európa jövőjében. Nemrég jelent meg, nagyszerű olvasmány, ami erősíti a hitet, segíti a tisztánlátást. Benedek pápa azt mondja, hogy az európai szellemiség Istentől való eltávolodásának két alapvetően nagy és mély szellemi gyökere, illetőleg oka van. Az elsőt ő így nevezi, hogy az ész önkényes önkorlátozása. Azt érti ez alatt, hogy a nyugati ember azt gondolja, hogy csak az megismerhető, tudományosan, valóban komoly ismeretként, amit be tudok bizonyítani, amit természettudományosan el tudok érni, ami a természettudományok módszereivel megközelíthető. Az összes többi ismeret az mind szubjektív, érzések, mítoszok. Sekrestjében szabad, nem tilos, de a társadalom nyilvános és fontos helyein, mint iskolák, egyetemek, parlament, a közélet, a tudomány, a művészetek, a társadalom nyilvános helyein ilyesfajta gondolatoknak, mint filozófia, vallás, erkölcsi értékek, semmi helyük nincs. A komoly ismeretek csak a természettudományos ismeretek. Valójában persze, ahogyan Benedek pápa ezt gyönyörűen kifejti, a helyzet nem egészen ez, hogy ne tudnánk megismerni a valóságot. Nyilvánvalóan nem csak az létezik, amit természettudományos módszerrel meg tudunk mérni, vagy meg lehet számolni. Létezik például a Mozart Requiem szépsége. Nem lemérhető. Matematikailag nem bizonyítható, de valóság. Létezik a szeretet. Nem lehet egy ember véréből kimutatni, nem lehet lemérni, nem lehet bizonyítani. A leghatalmasabb erő mégis, ami emberek életét mozgatja. Nem csak az létezik, amit tudományos módszerekkel el tudunk érni. Egyébként érdekes módon azt kimondani, hogy igazság nincs, vagy igazság nem megismerhető. Ez értelmes emberi nyelven nem is tudjuk megtenni. Mert ha valaki ezt mondja, hogy igazság nincs, akkor ezzel ezt a mondatát is már is megcáfolta. Ha igazság nincs, akkor ez a mondat sem igaz. Ha az igazság nem megismerhető, akkor ő sem ismerhette meg az igazságot. Ő sem tudja kimondani. Értelmes emberi nyelven nem tudjuk azt kimondani, hogy igazság nincs. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból született. Az ősembernek a valósággal való találkozásából. Meg vagyunk arról győződve, hogy igazság létezik, a valóság megismerhető. Az ember beszédének, gondolkodásának ez az alfája, kezdete. Nem tud másképp gondolkodni. Éles helyzetben mindenki tudja azt, hogy például objektív, erkölcsi törvény létezik. Ha hallanánk azt, hogy Afrikában van egy törzs, aki néha egy-egy ünnepen elkap egy kisgyermeket, megöli, megsüti, megeszi, a legliberálisabb ember, aki azt mondja, hogy objektív erkölcsi törvény nincs, ezek csak szép szokások, egyik társadalomban így, másikban úgy. A lehető legliberálisabb ember föl lenne háborodva. Azt mondaná, hogy azonnal oda kell menni, ezt azonnal meg kell tiltani, ezt sehol senkinek megtennie a földön nem szabad. Éles helyzetben minden ember tudja, hogy objektív erkölcsi törvény létezik. Független attól, hogy az illetőnek mi a szubjektív véleménye, mi a kultúrája. Benedek pápa azt mondja, hogy emögött a nyugati gondolat mögött, hogy csak a természettudományos dolgok megismerhetőek, és sajnos mélyebbre nem tudunk menni, egy nagyon mély erkölcsi döntése van a modern embernek. Ez egy nem egy elvont filozófiai fölismerése a nyugati világnak, amit egyébként elsőként talán markánsan Immanuel Kant fogalmazott meg. Nem egy elvont szellemtörténeti folyamat, hanem egy nagyon mély erkölcsi emberi döntése a nyugati embernek a fővilágosodás táján. A nyugati ember azt mondta ki, hogy nem megismerni akarom a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul a testemet, az életemet, a föld ásványkincseit nem megismerni akarja. Mert sejti, hogy ha megismerni akarnám, akkor aszerint a gyönyörű isteni harmónia szerint kellene élnem, ami a világba bele van rejtve. Bele van írva az atomokba, a molekulákba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe egy gyönyörű isteni törvény. Eszerint kellene élnem. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Korlátlan szabadságot akar. A fővilágosodáskor azt éli át a nyugati modern ember, azt gondolja, hogy fölnőttem, fölvilágosultam. Nem kellenek atyáskodó tekintélyek. Nem kell egyház, nem kell Isten. Szabad vagyok. Korlátlanul tehetem azt, amit én akarok. Ez nem egy elvont fölismerés, hanem egy nagyon mély erkölcsi döntés. Ezzel, hogy a nyugati ember ezt gondolja, hogy objektív igazságok nem megismerhetőek, vagyis nem tudhatjuk azt, hogy honnan van a világ, miért vagyok, mit kell tennem, jön-e a halál után bármi, az élet nagy kérdéseire igazi válasz nincs. Ezzel a fiataloktól, a gyerekektől a legfontosabb igazságot, a legfontosabb nevelést, amit át kellene adnunk, ezt vettük el. C.S. Lewisnak van egy gyönyörű hasonlata, azt mondja, hogy ha a kisgyerekeket kis hajókhoz hasonlítanánk, akkor a mai világban egy nagyon korlátolt nevelést adunk át nekik, arra tanítjuk őket, hogy hajózz úgy, hogy a hajód ne ütközzön a másik hajónak. Légy toleráns, ne bántsd. És ez nagyon szép, nagyon fontos. De a hajózáshoz nagyon kevés. Ahhoz, hogy jól menjen a gyereknek, a fiatalnak az élete hajózása, ahhoz arról is kéne tanulnia, hogy hogyan hajóz úgy, hogy ne süllyedjen el a hajód, hogy győzni tudj a lehúzó erők fölött, szenvedélyek, önzés, harag, lustaság fölött, hogy elszakítsd a láncaidat, hogy tudj szeretni, tudj szárnyalni, hogy a hajót szépen tudjon siklani a vízen, szeretetben tudj élni. De ahhoz, hogy a hajózás jól sikerüljön, még ez sem elég. Kellene egy harmadik és még fontosabb dolog. Mégpedig kellene arról hallani a gyereknek, a fiatalnak, hogy van-e kikötő, van-e egyáltalán kikötő, van-e cél, és hol van ez a kikötő. Ha egy ember azt gondolja, hogy az emberi élet végén jön a nagy semmi, akkor az egész élet egy abszurd házépítéssé válik, ahol fölépítünk egy gyönyörű házat emlékekből, élményekből, emberi kapcsolatokból, néha rengeteg szenvedéssel, sok odaadással építjük az életünk házát. Csak azért, hogy az életünk végén majd az egész menjen a süllyesztőbe, akkor az egész élet egy abszurd házépítéssé válik, fölépítek valamit, csak azért, hogy a végén majd megsemmisítsék. Sajnos rengeteg ember ezzel a rettenetes tudattal él, hogy az életnek igazi értelme nincs, igazi célja nincs. Bertrand Russell, egy ateista gondolkodó, fogalmazta meg ezt ilyen módon. Mindaz, amit az ember alkot a Földön, utak, épületek, művészet, tudomány, könyvek, ez nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg termel a Föld felszínére, és amit majd az idő vasfoga nyom nélkül lemar a Föld felszínéről. És Russell ezt mondja, ez az a radikális pessimizmus, amire minden emberi alkotást építeni kell. Nem gondolom, hogy bármilyen igazán szép, igazán emberi életet, alkotást, művészetet, tudományt, nagy lelkű cselekedetet ilyesfajta életszemléletre lehetne építeni. Egy híres pszichológus Jung mondta azt, hogy a nyugati ember legfőbb betegsége az üresség neurózisa. A lelke mélyén van valami hatalmas nagy űr. Ennek, mint egy leképeződése, az, hogy a nyugati világban egyre kevesebb házasság kötődik. Nagyon sok fiatal nem érti azt, hogy ebben mi a szép, hogy az egész életét végérvényesen odaajándékozza, mintha ez a fajta emberi nagyság már hiányozna belőle, hogy képes legyen, és akarja az egész életét odaadni. Egyre kevesebb gyermek születik. A belső lelki vákumnak a tükröződése ez a demográfiai vákum. Benedek pápa aztán azt mondja, hogy a nyugati válságnak egy másik oka, vagy talán máshonnan megközelítve, a szabadság fogalmának a gyökeres félreértése, eltorzulása. A modern ember azt gondolja, hogy a szabadság azt jelenti, hogy bármit, ami pillanatnyilag éppen eszembe jut, amihez kedvem van, az korlátok nélkül azonnal megtehessem, ekkor vagyok szabad. Ha semmi nem korlátoz. A szabadság a pillanatnyi szeszély, A pillanatnyi önkény. Bármit megtehessek, ami eszembe jut. És kicsit elfelejti a modern ember, hogy szintén Benedek pápa kifejti, az, hogy hát sok ember van, sokfajta szabadság, ezek néha ütköznek. Valahogyan össze kellene ezeket hangolni. Hogy tudjuk összehangolni, ha van egy objektív mércénk, ha valamihez tudjuk mérni? Kellene egy objektív támpont ahhoz, hogy az emberi szabadságok összehangolhatók legyenek. És nem is csak más emberek szabadságához kellene igazítani a magunkét, hanem ott van a teremtett világ. Van egy objektív, rajtunk kívülálló, hatalmas, gyönyörű univerzum. Az ökológiai válság, a klímakatasztrófa egyre fenyegetőbb réme, talán egy üdvös kihozanodás a nagyképű modern ember számára arra tanít minket, hogy vannak például a bioszférának kőkemény objektív törvényei, amit vagy alázattal elfogadok, e szerint élek, ebbe belesimulunk, vagy pedig lassan önmagunkat fogjuk elpusztítani. A valóságnak vannak objektív törvényei. Nem tehetek vele azt, amit akarok. A szabadságomnak vannak korlátai. A valóság nem ellenség. A szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. Ahogyan van törvénye a bioszférának, úgy van törvénye az emberi életnek is, a családnak, a társadalomnak. A nemi identitás sem egy ellenség, akkor is, ha sebzett. Arra kell építenem, ezt kaptam. Nem én találom ki, ahogy az anyanyelvünket sem mi találjuk ki. Az nem egy korlát. Az anyanyelvünk az, ahogyan az édesanyánk hozzánk beszélt, amikor megszülettünk. Nem lehet megváltoztatni. Nem korlát. Nem lebontani kell. Erre kell ráépíteni. Épp így a nemi identitás is. Kapjuk. Nem mi találjuk ki. Nem akadály. Rá kell építeni. A valóság nem ellenség. A szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. És ahogyan aztán Benedek pápa nagyszerűen rámutat, ha valaki így gondolja, hogy a szabadság korlátlanságot jelent, ha abszolutizálja az egyén szabadságát, akkor elveszti a képességet, a lehetőséget arra, hogy szeressen, hogy kötődjön. És a szeretet pontosan ezt jelenti, hogy odaadom az életemet, beengedek az életembe valaki mást, kötődöm hozzá, és ha kötődöm, ahogy a magyar nyelvünk zseniálisan ezt tudja, ebből kötelességek fakadnak. Egy anya, ha szereti a gyermekét, rengeteg minden számára kötelező, hogy éjszaka fölkeljen, amikor sír. Rengeteg mindenről lemond érte. Egy férj, ha szereti a feleségét, rengeteg minden számára kötelező kell, hogy legyen, hogy mindig tisztelettel szépen szólok hozzá, időt szánok rá, udvarolok neki, boldoggá akarom tenni. És ha ezek a kötelességek nem élnek, akkor nem is kötődik igazán. Az ember, ha a szabadságot abszolutizálja, akkor soha nem fog tudni kötődni, és tulajdonképpen elveszíti a boldogság lehetőségét. Az ember lényege szerint társas lény. Arra született, hogy szeressen, hogy az életét odaadja. A szabadság az egyéni szabadságnak, az individualizmusnak az abszolutizálása, pontosan a boldogság lehetőségét veszi el a modern embertől. Boston mellett egy óriási gátat építettek, és sok falu tudta azt, hogy hamarosan elárasztják őket. És arra ment a gátnak az egyik építő mérnöke, az egyik faluban polgármesterrel együtt sétás, látta, hogy a házak borzalmas állapotban vannak, hullik a vakolat, kertek gondozatlanok, és megkérdezte, hogy hát miért nem szépítik egy kicsit az emberek a lakókörnyezetüket. Mire a polgármester csak ennyit mondott, nincs remény a jövőben, azért nincs munka a jelenben. Az ember azt gondolja, hogy az egyéni életemnek, lelkemnek igazi jövője nincs. Megy a süllyesztőbe. akkor nem fog rajta dolgozni. Nem fogja az életét, a lelkét, a mély dolgokat szépíteni, nincs munka a jelenben. Akkor csak arra törekszik, hogy ezt a 70-80 évet valahogy kellemesen tudja átvészelni. Ebben az állapotban van a nyugati kultúránk. Ez a mély oka annak a vallástól, Istentől, és egyben az objektív igazságtól való eltávolodásnak, aminek a társadalmunk áldozatul esett. És hát ennek nagyon sokfajta tünete van, sajnos többek között az egyház válsága is. Nem annyira maga a kereszténység van válságban, sokkal inkább a nyugati ember. De ez a fajta válság megjelenik papok életében, házasságainkban, egyházközségeinkben. Megjelenik így is, mint az egyház válsága. A papok erkölcsi életének a lesüllyedése által, aminek sajnos nagyon fájdalmas módon tanúi vagyunk. Abban is, hogy sokan ezt olyan könnyedén vették. Talán eltussolták. Talán tudtak róla. Nem mertek bátran szólni. De arra is jó gondolni, hogy ezek az atyák a keresztény kultúránkból, családjainkból, közösségeinkből jönnek. Nem a semmiből jönnek. Részei a mai keresztény kultúrának, életnek. És hát a keresztény kultúránk sincs egy nagyon erőteljes és tiszta állapotban. Rengeteg ember abba hagyta a szentmisére járást, az imádságot, a szentgyónást. Rengeteg fiatal hagyta el a templomot. Rengeteg ember gondolkodik úgy, hogy rám az erkölcsi törvények tulajdonképpen igazából nem vonatkoznak. Élek, ahogy nekem tetszik. Házasság előtti együttélések és nagyon sok minden más. Nem egy izolált jelenség az, amit sajnos a papság szerzetesség körében látunk, hanem egy tünete, megint csak egy sokkal tágabb válságnak. Mi ebből a válságból a kiút? Erre a válasz egyáltalán nem könnyű, és nem is gondolom azt, hogy mélységében én ezt meg tudnám adni. Hadd ajánljak egy másik könyvet Ralph Martinnak, a könyve Church in Crisis. Egy zseniálisan jó könyv. Az egyház válságáról szól. És többek között azt mondja ez az amerikai nagyon jelentős egyházi mozgalmat elindító és vezető laikus teológus, aki egyébként szinódusi megfigyelő is volt több alkalommal, II. János Pál pápának nagyon közeli munkatársa, majdhogy nem barátja. Azt mondja, hogy a legelső lépés az lenne, hogy beismerjük a bűnünket, azt, hogy rossz úton jártunk. Egy bibliai gondolkodású ember, és azt mondja, hogy amit látunk az egyházunkban, ez Isten ítélete. Ez a bűneink következménye. És a legelső lépés az lenne, hogy elismerjük, hogy rossz úton járunk. Helytelen dolgokat gondoltunk, és helytelenül éltünk. Őszinte bűnbánat és szembenézés nélkül igazi megújulás nem lesz soha. Milyen fajta rossz utakon jár a nyugati kereszténységünk? Például nagyon sokan a Biblia tanításai fölé helyezik magukat. És azt gondolják, hogy ezek régi dolgok idejét múlt, akár a házassági erkölcs és sok minden más. Most már modern világban élünk, ezeket a régi tilalmakat el lehet felejteni. Vagy nagyon sokan azt gondolják, és igen gyakran, mintha az egyház is sugalna ilyesfajta dolgokat, hogy magától minden ember úgy is üdvözül. Nagyon erőködni nem kell. Széles az út. Pedig az evangéliumból nem egészen ez a lelkület sugárzik. Jézus azt mondja, hogy az utolsó napon majd az ember fia szétválasztja a juhokat a kosoktól. Azt mondja, vannak okos szűzek és balga szűzek. Azt mondja, hogy lesz külső sötétség. Azt mondja, nem mindenki, aki mondogatja, Uram, Uram, a mi utcánkban tanítottál, a te nevedben űztünk ördögöt. Nem mindenki, aki mondogatja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, csak aki megteszi mennyei atyám akaratát. Egy alkalommal, amikor kérdezik őt, hogy Uram, csak kevesen üdvözülnek? Jézus nem azt mondja, hogy ne aggódj. Jó az Isten, széles az út. Az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, keskeny az út, szűk a kapu. Törekedjetek bejutni ezen a szűk kapun. Mintha a mai egyházunk nem merné bátran hirdetni az evangélium igényességét. Aztán sokan azt gondolják, hogy tulajdonképpen minden vallás egyformán jó. Sokféle út Istenhez. És hát elfelejtik, hogy az ember a maga erejéből Istenhez följutni nem tud. A vallás lényege nem az, hogy mi fölmászunk erre a különleges hegyre, elérjük valamilyen úton a Teremtő Istent, nem tudunk erre a hegyre fölmászni soha. Isten egy más létszinten van, akkor tudunk vele találkozni valójában, ha ő a mi létszintünkre lejön, a térbe és az időbe. A vallás lényege nem az, hogy az ember kereste az Istent, hanem hogy Isten keresi az embert. Lejött közénk, önmagát föltárta, önmagát ajándékozza nekünk, Krisztus által, a szentségek által. Nem egyformák a vallások. Ha valaki azt gondolja, hogy minden vallás nagyjából egyforma és egyformán jó, fölösleges hirdetni az evangéliumot. Csak megzavarnánk vele a másik embert. Nem véletlen az utóbbi évtizedekben a missziók döbbenetes megtorpanása szerte a világon. Vagyis mindenek előtt be kellene látni azt, hogy rossz dolgokat gondoltunk, és rosszul éltünk. A hitünk ellaposodott, ellangyosodott, egyre inkább eltért az evangélium radikális megélésétől. Benedek pápa azt mondja, hogy nagyon sokat tanulhatnánk az első 3 évszázad keresztényeitől. Vagyis abból, hogy az első keresztények miért tudtak olyan életerősen a kereszténységükben megújulni, illetve a keresztény hitüket továbbadni. És azt mondja, hogy ennek főleg 3 oka volt. Az első az, így fogalmazza ő meg, hogy hitték, amit hittek. A kereszténység alapigazságaiban szemernyi kételjük nem volt. Abban, hogy Isten létezik, hogy a világot ő alkotta, nem magától van. Hogy a Biblia valóban isteni mű, nem csak bölcs emberi könyv. Hogy Jézus valóban az élő Isten fia, a szentségeink hatékonyak, az erkölcsi parancsok jók, hogy van örök élet. A hitünk alapigazságaiban szemernyi kételjük nem volt. Az ókor végén a kereszténység úgy jelent meg, mint egy fantasztikusan értelmes, logikus és nagy erővel meggyőző tanítás. Rendkívül vonzó. Értelem számára is egy rendkívül befogadható igazság és életeszmény. A szeretet parancs, az egyisten hit, a teremtés, az örök élet. Az ókor végén úgy jelent meg a keresztény, mint egy kereszténység, mint egy rendkívül vonzó szellemi kincs. A mai kereszténység ezt a fajta intellektuális biztonságot, erőt szinte teljesen elveszítette. Rengeteg mai keresztény van, aki a hit legalapvetőbb igazságaiban alapvetően kételkedik. Nem tudja megmagyarázni saját magának sem, még kevésbé másoknak átadni. Félve megy esetleg a templomba és mondogatja az imáit, a lelke mélyén alapvető kételj és bizonytalanság van. A második ok, ami miatt a keresztények annyira életerősek voltak, ez is H betűvel kezdődik, ahogy a harmadik és magyar nyelvünkön, hiteles volt az életük. Szerették egymást, így mutogattak rájuk, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Segítették a szegényt. Ha kellett, akkor vállalták a vértanúságot, a legszörnyűbb kínokat. Vagyis a második alaposzlopa annak, hogy az egyházunk megújuljon, a hitelesség, a hiteles keresztény élet. És a harmadik, hirdették az evangéliumot. Az első 300 évben ezt elsősorban nem is papok tették, Nem is volt szabad. Nem voltak nyilvános templomok. Világiak adták tovább az evangéliumot. Embertől emberig terjedt, futó tűzként. Ezt is a mai kicsit megfáradt, megöregedett nyugati kereszténységünk szinte teljesen elveszítette. Rengeteg keresztény ember van, aki soha meg se próbálta átadni a hitét. Ez szinte szégyelli, magánügynek gondolja. Rengeteget tanulhatnánk az első 3 évszázad keresztényeitől. Megújulás útjai. Nem először van a kereszténység válságban. Nem először élünk át nehéz évszázadokat vagy évtizedeket. Egy kicsit ilyen volt az ókor vége. Ekkor kerül Rómába Benedek. Látja a keresztény ifjak feslett életét. Az, hogy a régi keresztény eszmények romokban vannak, senki nem éli őket. És ott hagyja a római előkelő életet, elmegy Szubiákóba, a barlangba, ott születik meg a lelkében a szerzetesség eszménye, a regula, és lassan telehinti Európát kolostorokkal. A nagy megújulás innen indul. 12. század. Szintén nincs jó állapotban a katolikus egyházunk. És jön Szent Ferenc. Csatlakoznak hozzá először 10-20-an, aztán százak, aztán ezrek. Megújítja a kereszténységet. Reformáció után. Az egyházunk egy döbbenetes zuhanást él át. És aztán jön Avilai Nagy Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác. És az egyház újra kivirágzik. Fölvilágosodás. És megint csak jönnek hatalmas szentek. Arciplébános, Don Bosco. És az egyházunk elkezd újra virágozni. A kiút a válságból elsősorban szentek által történik. Ha szeretnénk az egyházunkat megújítani, akkor azt gondolom, hogy ilyesfajta dolgokat kellene magunknak mondani, hogy imádkozz. Bátoríts valakit, egy szimpatikus fiatalembert, hogy mondjon igent a hivatásra, ami benne mocorog. Bátran vágjon neki. Élj szent családi életet. Mert továbbadni az evangéliumot. Végez szentségimádást, akár egyházunkért, egyházmegyénkért. Vedd komolyan végre a hitedet, indulj el végre az úton. Én magam egyébként így a szűkebb körünkre tekintve, akár a saját egyházmegyénkre, azt gondolom, hogy talán 3 nagy oszlopa lehetne a mi megújulásunknak. Papok szerzetesek hiteles élete. Hogy valóban szívvel, tűzzel, odaadással, szeretetből tegyük mindazt, amit teszünk. Legyünk szolgálatkészek. Ne uralkodni akarjunk, hanem odaadni az életünket. Egy második nagy oszlop, úgy gondolom, a világi hívek. Szent életű családok. Farmernadrágos, mobiltelefonos szentek, mai szentek. Úgy érzem, hogy mintha az idők jelei ezt kívánnák, ezt üzennék a mai kor egyházának, hogy a megújulás a világiaktól jöhetne, szent életű világiaktól, illetőleg a papok és világiak közös tanúságtételéből. Ezt élem át újra és újra a kurzió mozgalomban, amit alapvetően világiak szerveznek, de nagyon intenzíven mi atyák is részt veszünk a kurziós hétvégéken, csoportokban. És igen gyakran azt látom, hogy a pap és a világi közös tanúság tételének óriási, döbbenetes ereje van. A megújulásnak alapvető oszlopa szent életű világiak, ragyogó szent családoknak a tanúság tétele. Fiatalok, akik merik a hitüket továbbadni, idősek, akik tudják átadni a tapasztalatukat, bölcsességüket, és nyilván fiatalabb nemzedékek, akik ezt elfogadják. És a harmadik oszlop, úgy gondolom, a szegények, a szenvedők, a betegek, a gyöngék iránti figyelem, kitüntetett szeretet, a szeretet tettei, nem elegek a szavak. A mai embernek egy kicsit elege van a sok-sok szóból. Mindenek előtt látni akarja, hogy aki beszél, az úgy is él. Annak valóban az egész életét, a szeretett hatját is irányítja. Nagyon örülnék annak, ha az egyház megyénkben is a karitatív jelenlétünk sokkal erősebb lenne. És nem merülne csak ki kis csomagoknak az osztásában, hanem tudnánk valóban segíteni sok-sok idősnek, betegnek, rászorulónak, magányos embernek. Kalkutai Teréz anyát egyszer egy riporter, egy teljesen ateista riporter kérdezte arról, hogy annyi minden rossz van az egyházban, a világban. De hát különösen az egyház sok-sok nehézségét, lomhaságát nem látja Teréz anya. Ön mit változtatna rajta? Hol kellene a változást elkezdeni? Teréz anya elgondolkodott, ránézett a riporterre, és azt mondta neki, hogy minek kellene megváltoznia? Magának. És nekem. Olvastam egy kis történetet, amiben egy fiatal nagyon belelkesedett, hogy ő majd megújítja az egyházközséget, és kért egy bölcs idősebb keresztényt, hogy adjon tanácsot, hogy indul egy megújulás. Mi kell hozzá? Mire az idősebb keresztény azt mondta, hogy egy kréta kell hozzá. Csodálkozott a fiatal, idősebb átadta neki a krétát, azt mondta, hogy menj haza, rajzolj ezzel a krétával egy jó nagy kört, állj be a közepébe, aztán térdelj le, és kezdj el imádkozni, hogy Uram, mindazt, ami ezen a körön belül van, újítsd meg egészen. A megújulásnak bennünk kell kezdődnie. Enélkül nincs. Igazi hiteles megtérések nélkül, szentek nélkül soha igazi megújulást nem várhatunk. Nagyon nagy öröm a számomra például, hogy Szombathelyen több mint 60-an kezdték el az exodust. Ami azt jelenti, hogy 90 napon át hideg vízben fürdenek, zuhanyoznak. Aztán nem esznek cukrot, csak háromszor étkeznek, akkor is óvatosan. Internetet csak a legszükségesebb dolgokra. Minden nap fél óra ima. Minden nap egy kis kapcsolódás az ő társához, hogy talpon vagy-e, csinálod-e még. Hetente egy mini találkozó, 5-6-an összejönnek, és bátorítják egymást, imádkoznak együtt. Havonta gyónnak. Egy döbbenetesen erős megtérés. Sok férfi már többedik alkalommal teszi, és azt látom, hogy újul meg a családjuk. Alakul az életük. Rossz szokásoktól szabadulnak. Igazi exodus, igazi szabadulás. Merjük-e a hitünket bátran élni? Hallottam egy egri kollégiumról, ahol néhány lány, ez egy lánykollégium volt, elkezdte Lengyelországból hozva az ötletet letenni a tisztasági fogadalmat a házasságig, egy ünnepélyes ígéretet. Az ígéretet a tabernákulum előtt mondták el, alá is írták, oda tették a papírokat a tabernákulum elé, és ettől kezdve tisztasággyűrűt viseltek. Eleinte a kollégium többi diák lánya kinevette, gúnyolta őket, hogy apácák, ódivatúak, nem értenek semmit az élethez. Aztán teltek múltak a hetek, és szembelevő fiók kollégium is megtudta ezt a különleges fogadalmat. Egyre többeknek tetszett. Egyre több fiú fejében teljesen nyilvánvalóvá lett, hogyha megházasodni szeretne, valami ilyesmi feleségre vágyik. Akinek ő nem a 20. az életében, hanem talán az első, aki készült erre a házasságra, akinek van tartása, van méltósága, nem olcsón adja magát. Tetszett nagyon sok fiúnak. A lányok is úgy fölfigyeltek arra a kollégiumban, hogy ennek a három lánynak a szeme ragyog. Sugárzik róluk valami belső tisztaság és erő. Lassanként jelentkezett még egy jó pár lány, hogy ők is letennék. És egy fél év alatt majdnem 100-an letették a fogadalmat. Divat lett abból, ami jó. Mert néhány keresztény, néhány fiatal bátran elkezdte tenni. A megújulás valahogyan így történik meg. Ahogyan egy ázsiai imádság is megfogalmazza, Uram, újítsd meg egyházadat, és kezd velem. Építsd újjá egyházközségemet, és kezd rajtam. Árasz békédet mindenhová a földön, és kezd el nálam. Add szeretetedet és igazságodat az embereknek. Eszközödül elsőként jelentkezem. Gyújtsd meg szeretetet tüzét minden szívben, és kezd el bennem. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott műsorunkban Székely János püspök atya előadását hallották a kereszténység jövőjéről, amely a Szombathelyi Egyházmegye Nehéz Kérdések, Világos Válaszok című sorozatának részeként hangzott el.